21. Linker egy szeméttelepre hajtott a szemetes zacskókkal felpakolt furgonnal, lerakta a szemetet, végig törölte, aztán a repülőtéren hagyta a furgont. A kisé álmosnak tűnő pilóta a különjáratok várójában ült, és a Fortune egy régi példányát olvasgatta. Kiszúrta Linkert, segített felcipelni a három túlméretezett bőröndöt a gépre, és éjfélre visszavitte Linkert Desmoinba. Elvihetem valahová? Kérdezte, amikor végre földet értek. Köszönöm, nagyon jó lenne. A Holiday Innbe megyek. Útközben a pilóta finoman megpróbált kikezdeni vele, de Linker nagyon bájosan elutasította. A motelhez vitte, ahol a nő kijelentkezett, felvette a kocsiját és keresett egy üzletet, ahol parókákat árultak. Az anyám sugárkezelésen esett át és elkezdett hullani a haja. Parókára lenne szüksége, mondta az egyetlen elárusítónak. A nő szomorúan nézett. Nagyon sajnálom az édesanyját, mondta kedvesen, és megveregette Linker karját. De azért jobb lenne, ha ő is itt lenne a megfelelő darab kiválasztásához. Sajnos nem lehet itt, mondta Linker, majdnem teljesen olyan, mint én, de a feje egy kicsit nagyobb. Lemértük, és az ő feje kb. Egy fél centivel nagyobb, és még mindig rengeteg haja van, bár már elkezdett hullani. Olyan parókát szeretne, ami elég nagy, hogy beférjen alá a maradék haja. Reméli, hogy nem hullik ki az összes. Van olyan szín, amihez ragaszkodik? Beszéltünk erről, és azt mondta, ugyanolyat szeretne, amilyen a természetes hajaszíne, vagyis szürkét, mondta Linker. Nem kell nagyon jó minőségűnek lennie, csak a kórházba megyünk, és utána haza. Ha mégis kihullan az összes haja, visszajövünk, és veszünk egy másikat. Megmutatom az őszi sziporkázás fantázia nevű sorozatunkat. Linker vett egyet az őszi sziporkázásból, kedvesen megköszönte az elárusítónő segítségét, és bement egy fodrászatba. Egy órával később, rövid, pánkos frizurával, teknőckeretes napszemüvegben távozott, beszállt az autóba, és az I-35-ös főúton Minneapolis felé hajtott. Mallard délután felhívta Lucast, és tájékoztatta a kedvezőtlen hírekről. Az új lenyomatvizsgálat nem vezetett eredményre. Az igazat megvalva bármiben lefogadom, hogy az új lenyomata egyetlen nyilvántartásban sem szerepel. A rohadt életbe, fakadt ki Lucas. Soha nem fogjuk elkapni. Bizony Isten, maximum fél órával kerültük el egymást a repülőtéren. De a sarkában vagyunk, mondta Mallard. Többet tudunk róla, mint valaha is reméltük. Most már csupán időkérdése. Késő este Hale Allen egyszer semmiben ült az ágy szélén, nedves haja borzas volt a szerelmeskedéstől és az utána következő zuhanyozástól. A lábujjait tanulmányozta az éjjeli szekrény lámpájának fényénél, és a körmét vágta. Közben dudorászott, Carmela a körömcsíptető minden egyes csattanására megrendült. Allen pedig szórakozottan közvetítette saját magának az eseményeket. Ez megvan, mondta, miközben a lehulló körömdarabok egyre gyűltek a lába alá tett képes újságon. Ez jó nagy darab volt. Carmel megpróbálta befogni a fülét, de hiába. Éppen fel akart kelni, amikor megcsörrent a titkos telefon a táskájában. Az ágy végéhez kúszott, átnyúlt fölötte, kiásta a készüléket a táskájából, visszafeküdt és bekapcsolta a telefont. Visszajöttem, szólalt meg Linker. Hol van most? Allen ránézett az ágy sarkáról, ő pedig szájával a sajnálom üzleti ügy szavakat formálta. A férfi elmosolyodott, felé gurult és szétnyitotta a combját. Nem tiltakozott. A repülőtér melletti szállodában? Veszélyes, mondta Carmel. Allen lehajtotta a fejét és óvatosan harabdálni kezdte. Megváltoztattam a külsőmet, nem ismerne rám, mondta Linker. Az a kérdés, végrehajtsuk-e a B-tervet? Sokat gondolkodtam rajta, mondta Carmel és beletúrt Allen hajába. Gondolom magának nem sokat jelentene, én viszont kint lennék a slamasztikából. Egyszer s mindenkorra. Nekem is jó lenne, mondta Linker. Csak az a kérdés, hogy tudom-e egyedül végrehajtani. Nem ismerem részletesen a... Nem kell egyedül végrehajtania, mondta Carmel. Finoman meghúzta Allen fülét, és egy kicsit balra irányította a férfit. Majd én segítek. El tudsz szabadulni? Igen, de éppen a kellős közepén vagyok valaminek, amit nem akarok részletezni. Hívjon fel holnap reggel 10 körül. Nincs egyedül? Eltalálta. Hale Allen? Talált, süllyedt, mondta Carmel. Reggel hívom, köszönte Linker. Gyere fel, ide mellém, mondta Carmel Hillnek. Jó, nekem itt idelent, olyan illatod van, mint a kenyérnek. Apró szeretetteljes taslit helyezett el a férfi fültövénél. Hát ez meg micsoda? Nem valami romantikus, ha az embert egy vegni kenyérhez hasonlítják? Csak vicceltem, Hill fájdalmasan a fülére szorította a kezét. A tasli a tervezetnél egy kicsit csattanósabbra sikeredett. Carmel elmosődött. Jól van, sajnálom. Gyere ide mellém, jóvá teszem. Cheryl Allen lakásától egy háztömnyire egyedül ült az autóban. A rádió pittyegni kezdett. Igen, szólt bele. Elgyújtották a villanyt a nappaliban. Hála Istennek! Végül talán megmaradt valami Hill Allenből. A fickó a rádió másik végén kuncogni kezdett. Ha csatlakozni akarsz a menethez, követjük hazáig. Két utcányival mögöttetek leszek. Lerakta az adóvevőt, fogta a rádiótelefont, és emlékezetből beütötte Lucas telefonszámát. Devenport az első csöngés után felkapta. Még ébren vagy? Kérdezte bemutatkozás helyett. Igen. Azt hiszem, haza kísérjük Carmelt, mesélte neki Cheryl. Rémutálatos ez az egész.
Meg se rezzent, igaz? Semmi gyanús?
Semmi. A francba, Lucas, azt hiszem, végleg elszalasztottuk az alkalmat.
Tudom, de azért még rá kell ragadnunk egy ideig, mondta Lucas.
Olyan magányos vagyok.
Én is, válaszolt Lucas. De akkor sem foglak áthívni.
Nem is mennék, vágott vissza Cheryl.
Ez a legjobb mindkettőnknek.
Cheryl rövid hallgatás után válaszolt. Na, talán igazad van. Holnap találkozunk. 10 perccel később Carmel kilépett a házból, és szaporán a kocsijához lépkedett. Cheryl véleménye szerint egy ilyen szenvedélyes éjszaka után kicsit túlságosan is fürgén és leszegett fejjel. Persze nem volt újdonság, hogy Carmel minden mozdulata kissé szimpadias. Nem jöhetett rá, hogy figyelik. A következő nap embertelen volt. Lucas beszélt Mallarddal, aki továbbra sem tudott újat mondani, legalább fél tucatszor ellenőrizte a Carmel köré font hálót, és mindenkivel szemben mogorván viselkedett. Carmel kétszer is beszélt a titkos telefonon Rinkerrel. 10:45-kor találkozunk, köszönt el. Carmel szokásához híven 6-kor ment haza, 6:30-kor felhívta Hill Allent, és közölte vele, hogy egész éjjel az Al-Bala ügyön fog dolgozni. Visszamegyek az irodába. Jenkins úgy döntött, hogy a zsaruk felhasználhatják a pótkereket, mint bizonyítékot, és sürgősen ki kell találnom valamit, amivel fellebbezhetek ellene. Jól van, mondta Allen, és Carmel mintha hajszálnyi megkönnyebbülést érzett volna hangjában. Mikor látlak? Csütörtökön? De talán holnap együtt ebédelhetünk. Ma este felhívlak.
Várom a hívásodat, mondta Hill.
Carmel kibújt a kis kosztümből, rövidújú, fehéringet farmert, teniszcipőt és világos piros dzsekit húzott. Az aktatáskájába fekete pulóvert tett. Július volt ugyan, de Minnesotában azonban sohasem lehet tudni. Nem volt ugyan éhes, mégis az ablakhoz vitte a mikrohullámú sütőbe melegített csirkét, enni kezdett és kinézett a városra. Ha ott vannak valahol az egyik közeli épületben, most biztosan látják. Amikor befejezte az evést, a készételt tálcáját a szemétbe dobta, visszatért a dolgozószobába, lekapcsolta a kis üzenet rögzítőt a magántelefonról és az aktatáskába tette a pulóver mellé. 7 óra körül lement a lifttel, aktatáskával a kezében kilépett az épületből, és az órájára nézett. Nem volt tökéletesen biztos benne, hogy figyelik, de feltételezte. Nehezére esett, hogy ne nézzen körül, és ne próbálja meg kiszúrni követőit. Az iroda épülethez sétált, élvezte a nyári este hangulatát, kulccsal kinyitotta a főbejáratot, bejelentkezett a biztonsági őrnél, felment a lifttel és bement az irodába. Az irodában néma csönd uralkodott, csak néhány biztonsági lámpa törte meg a sötétséget. Carmel felgyújtotta a villanyt a könyvtárban és az irodában, bekapcsolta a számítógépet és munkához látott. Jenkins, az ügy bírája, engedélyezte a zsaruknak, hogy bizonyítékként felhasználhassák Rashid Al-Bala pótkerekét, és szerencsétlenségére a keréken vérnyomokat találtak. Az volt az egyetlen pozitívum, hogy már majdnem 1 hónapja a zsaruknál volt az autó, amikor a vérnyomokat megtalálták, közben többször is kivitték, hogy kipróbálják, és Carmel azzal érvelt, hogy tekintettel a DNA ellenzés megbízhatatlanságára,
A vér akár kié lehetett. De még ha valóban Trick Bentoan vére lett volna, lehet, hogy egyszerűen csak megvágta magát, és a vére még az eltűnése előtt került oda, ezt pedig lehetetlen bizonyítani. Elmélyült az érvelés kidolgozásában, közben kibejárt a könyvtár és az iroda között, és ilyettében majd kiugrott a bőréből, amikor a biztonsági őr ráköszönt. Hello, Long, kisasszony!
Jézusom, Phil, majdnem szívrohamot kaptam, mondta.
Csak a szokásos ellenőrzést tartom. Soká marad ma este? Carmel érezte a férfit körüllengő piaszagot. Phil öreg szivar volt, de ivásban a legfiatalabbakkal is felvette a versenyt.
Valószínűleg holnap nehéz ügyem lesz.
Hát, akkor sok szerencsét, mondta Phil, és elcsoszogott. Carmel hallotta az ajtó csapódást, a kilincs csattanását, és az órájára pillantott.
Még 20 perc. Ideje neki látni.
Kivette az üzenet rögzítőt a táskából, a könyvtárba vitte, és az ottani telefonhoz csatlakoztatta. Visszament az irodába, felvette a fekete pulóvert, a számítógépet bekapcsolva hagyta, és bekapcsolta a kis Optimus stereo lejátszót. A rendszer 3 lemez váltogatására volt képes, és a kiválasztott lemezeket addig játsza, amíg Carmel ki nem kapcsolja. A piros jacket a szék karfáján hagyta. Elkészült. Az épülethez 5 emeletes parkolóház tartozott, Carmel kilépett az irodából, megbizonyosodott róla, hogy a biztonsági őr elment, fürgén a folyosó végén található lépcsőházba szaladt, és 7 emeletet ment le a lépcsőn. A zsaruk talán figyelik a parkolóház kies bejáratait, de nem figyelhetnek minden ajtót, gondolta. Ha téved, akkor meg van lőve. Jól számított, kidugta a fejét a 4. szint ajtaján, de nem látott senkit. Egyetlen piros pontiák ácsorgott ezen a szinten, de már máskor is látta. Tudta, hogy nem a hekusoké. Várt egy kicsit, hallgatózott, de az épület beton folyosói némák voltak, végül újból kinyitotta az ajtót. Ez volt az egyetlen olyan pont, ahol nyílt területen kellett végigmennie. A nyílt színen gyorsan az ócska olajjal borított kijárati lehajtóhoz osont. Pemnek itt kellene lennie, gondolta. Hallgatózott, meghallotta a kanyargó autó hangját a kijárati lejtőn és bólintott. Az autó közeledett a kanyarban, és a szélvédőn keresztül szürkehajú idős hölgy nézett rá. Carmel hátra hőkölt, aztán észrevette a felé integető kezet. Szálljon be! Maga az! Az autó egyetlen pillanatra lefékezett, hirtelen felpattant a hátsó ajtó. Carmel bezöttyent a hátsó ülésre, és óvatosan behúzta a hátsó ajtót. Bújjon a pokróc alá! Utasított a Rinker. Carmel fejjel a sofőrülés felé legurult a padlóra, és némán a pokróc alá kucorodott. Az épület be- és kijárata ellenkező oldalra esett, és még ebben a késői időpontban is volt némi jövés-menés a parkolóházban. Kis szerencsével a zsaruknak, ha voltak ott egyáltalán, nem tűnik fel a szokatlan jelenség, hogy a japán autós, őszhajú, idős hölgy az egyik oldalon behajtott és a másikon ki. Carmel hallotta, hogy Rinker leengedi az ablakot, a pénztáros motyogott valamit, és már ki is gurultak az épületből. Most már előbújhat, mondta Rinker kis idő múlva, de még ne üljön föl. Megyek pár utcányit, hadd lássam, nem követnek-e? Ha követnek, úgysem tehetünk mást, mint hogy lerázzuk őket, jegyezte meg Carmel vidáman. Az igaz, de azért minden esetre maradjon még lent egy darabig. Rinkernek fogalma sem volt, hogyan kell lerázni őket, ha netán követik, de ahhoz már elég rendőrségi műsort látott életében, hogy tudja, ha követik, akkor előtte, utána és mellette egyaránt halad egyidejűleg valaki. Végighajtott a Washington Avenue hídján, hogy kizárja a követés lehetőségét, egy háztömbjit haladt egy csöndes egyirányú utcában, a kötelező haladási irányjal szemben, aztán gyorsan végig száguldott a raktár negyed egyik egyirányú utcáján a folyó mentén. Nem látott senkit, és ez volt a legtöbb, amit megtehetett. A magam részéről mindent elkövettem, mondta Carmelnek. Én se csinálhattam volna jobban, mondta Carmel. Álljon félre, hadd üljek végre előre. Max Buttry nem túl régi, de annál kegyetlenebb rendőr dinasztiából származott. Az apja már zsenge ifjúságától fogva beléverte a kegyetlenséget. Az utcán ez az életbemaradás törvénye. Mondogatta az apja, és a bevezető után rendszerint kis előadást tartott a férfiasság megkülönböztető jegyeiről. Nem maradsz túl sokáig életben az utcán, ha a kezed mögé bújsz. Mi van, ha egy bandatag előkapja a bőköljét, ha? Már le is vágta a kezedet. Es neki a torkuknak.
És az apja már is a torkának esett, hogy bemutassa, hogy kell egy fickot a földre teremteni, fölébe kerekedni, és még a szart is kipaszírozni belőle. Bátri ezzel a viselkedés mintával érkezett a testülethez, és aznap este a buszpályaudvara is. A pénztáros azért hívta, hogy elmondja, két fickó narkót szív a klotyóban, és a vastag füsttől senki sem tud bemenni, hogy könnyítse magán. Mire Bátri a helyszínre érkezett, a fickók elmentek, ő pedig körülnézett, aztán kijött és bevágta maga mögött az ajtót. Odakint három gördeszkás éppen a dísznövény tartó cserepek közötti szlalomozást gyakorolta a járdaszegélyen. Nem volt törvényellenes, amit csináltak, de Bátri az amerikai civilizáció hanyatlásának jeleként fogta fel a gördeszkát, míg önmagát a zsebében lapuló szolgálati jelvény birtokában ugyanezen civilizáció egyik alappillérének tekintette. Nem tisztelik benned az embert, hisz valószínűleg azt sem tudják, ki vagy. Annál inkább tartanak azonban a szolgálati jelvénytől, jutottak eszébe az apja tanításai. De ha már a jelvény előtt sem hajtanak fejet, az ország zűlésnek indult. Nézd csak, mire mentek a niggerekkel odalent Chicagóban. Vannak olyan negyedek Chicagóban, ahol az ember fel sem mutathatja a jelvényét, mert különben a niggerek már is feltrancsíroznak, mint egy karácsonyi pulykát. És tudod, mikor kezdődött? Amikor az első kibaszott nigger a szolgálati jelvény láttán nem hunyászkodott meg, és senki nem döngölte a földbe emiatt. Attól fogva, hogy ennek híre ment, elkezdődött az ülés. Érted? A niggerek, a gördeszkások, emigránsok, a juppi söpredék, mindegy kutya. Egyik sem tanúsít kellő tiszteletet. Bátri eltért eredeti útvonalától, hogy beléjük kössön. Egyikük, a legvagányabb kinézetű fiú, lehetett úgy 16 éves, kitérdelt nadrágot, láncra kötött pénztárcát hordott, alkarján tetoválás égtelenkedett. Észrevette a közeledő Bátrit, és tekintete sok mindenről tanúskodott, de tiszteletről semmiképpen. Hé, faszfejek! Tűnjetek el innen azokkal a deszkákkal! Ez buszmegálló, nem pedig játszótér! Szólt rájuk Bátri. A legidősebb fiú visszavágott. Bazd meg magad, seggfej! Bátri az egyik kezével előhúzta a szolgálati jelvényét, a másikkal a fegyverét, amit legszívesebben rögtön el is sütött volna. Baszott túlzsarú vagyok, észkombány! Látod a jelvényemet? Most pedig mind a hárman üljetek le a kibaszott földre és fel a kezekkel! A legkisebb fiú, aki alig 14-nek látszott és olyan sovány és beesett arcú volt, mint a hónapok óta nem evett volna, rendesen megszólalt. Bazd meg, dagadt! Felhúzta a pólóját, és mesztelen hasán láthatóvá vált a köldöke körül sorakozó fél tucat fémkarika. Le akarsz lőni? Hát, akkor ide lőj, seggfej! Bátri gyorsabb volt, mint a srác, akit valószínűleg lelassított az éhezés. Bátri keze nekilendült, és nyitott tenyere pörölyként sújtott le a fiúra, aki az ütéstől elesett. Térdre, nyavajás! Üvöltötte. Térdre! Az utolsó pillanatban vette észre, hogy a háta mögé került, de akkor már késő volt. A fiú felkelt, és Bátri orra felé fordított kezében rövid, dupla csövű, nagy kaliberű Crow pisztolyt tartott, melyel a fegyver szaklapok szerint maximum 2 méter távolságból lehet eltalálni a célt. A fegyver azonban csupán 20 centire volt Bátri fejétől, amikor a srác meghúzta a ravaszt, és a 45 mm-es lövedék áthatolt a rendőr orrnyergén, és a koponyája hátsó felén távozott. Az apja elfelejtette megemlíteni Bátrinak, hogy soha ne baszogasson olyanokat, akiknek nincs veszíteni valójuk. A három gördeszkást megdermesztette a lövés hangja, a földre zuhanó zsarulátványa. Elsőnek a legidősebb szedte össze magát. Futás! Suttogta pániktól érdes hangon, mindhárman felnyalábolták a gördeszkájukat, és átrohantak az autók között az úton, akár egy falka kóboreb. Cheryl és Black az autóban dekkolt, Cheryl éppen Lucasszal beszélt a rádiótelefonon. Kezdem úgy érezni magam, mint egy népdal szereplője, mondta. Valami baj van, ha az ember nem úgy érez, ahogy kellene. Az adóvevő recsegni kezdett, Black felvette, Cheryl pedig türelmet kért Lucastól. A telefon központos olyasmit kiabált, hogy lelőttek egy rendőrt a buszpálya udvaron. 3 férfi rohant el a helyszínről, mindenki menjen a buszpálya udvarra, és keresse a feltételezhetően gördeszkát cipelő 3 fiatalembert, akiket utoljára a Loring Park irányába láttak rohanni. Hívást kaptunk, hogy megöltek egy rendőrt. Indulnunk kell, mondta Cheryl. Menj már! Indulj, indulj!
Biztatta Blacket, aki már indult is.
Figyeljen, Pam, kezdte Carmel. Clara a nevem, mondta Rinker. Az igazi nevem Clara Rinker.
Clara? Carmel egy kicsit kóstolgatta a nevet.
Nekem tetszik.
Clara.
Jobb, mint a Pam. Tehát azt kezdte el mondani, nagyon helytelenül fogja fel ezt a kérdést. Az embernek akár gyilkolni is joga van, ha önvédelemből teszi, és kedvesem, mi most pontosan ezt tesszük. Megpróbáljuk megvédeni saját magunkat. Davenport hozott minket ebbe a helyzetbe, és valójában nincs túl sok választásunk. Nem értem, hogy lehetséges, hogy amikor pénzért öl, nem érzi rosszul magát, és most, amikor önvédelemből teszi, lelkiismeret fordulása van. Talán azért, mert ismerem ezeket az embereket, vagy legalábbis sok mindent tudok róluk, válaszolta Rinker. Ők nem szemétládák, akik megérdemlik a halált, csupán emberek, akik véletlenül útban vannak. Nem, nem, nem arról van szó, hogy útban vannak, egyszerűen nélkülözhetetlenek a számunkra. Életben hagyhatjuk őket, de akkor kiszolgáltatottá válunk. Van egy ötletem. Ha akarja, majd én megölöm őket. Lényegében mindegy, melyikünk süti el a fegyvert, ha mindketten együttműködünk a gyilkosság megszervezésében. Tulajdonképpen nem vitatkoztak, inkább kipuhatolták egymás gondolatait. Rinkernek kételjei voltak, míg Carmel semmi ilyesmit nem érzett. Alaposan átrágták magukat a gyilkosság ködös etikai vonatkozásain. Ez az a hely. A fehér zsalus téglaház, mondta Carmel, és a műszerfal fölött a házra mutatott, miközben elgurultak mellette. El kell döntenünk. Csak akkor jöjjön be velem, ha egy bizonyos szinten elhiszi vagy elfogadja, hogy amit teszünk, szükséges. Nem őrülettől hajtva cselekszünk, hanem kényszerűségből. Én nem körülhatárolható, észszerű nézőpontból ellenzem, én csak azt mondom, hogy másként érzek ezzel kapcsolatban, mondta Rinker. Az is aggaszt, milyen hatással lesz majd mindez magára. Miattam nem kell aggódnia. Carmel a járda szegélyhez kanyarodott és leállította a motort. Bejön vagy kint marad?
Bemegyek, válaszolt Rinker.
Lucas a Hennepin megyei egészségügyi központba érkezett, és Cherylt egy csoport rendőrrel együtt a sürgősségi betegfelvétel bejáratánál találta. Amikor a lány meglátta a Porsét, kivált a csoportból, a fényszorok elé sétált. Éppen akkor ért oda, amikor Lucas kikapcsolta a világítást. Meghalt, közölte, miközben Lucas kiszállt.
A francba.
Tartottam tőle, hogy ez egy napon bekövetkezik, mondta Lucas tompán.
Bátri seggfej volt, ráadásul ostoba is. Nem jó kombináció.
Igaz, de mégiscsak zsaru volt.
Van valami tipjük a gyilkossal kapcsolatban?
Már munkához láttak. A pénztáros szerint ölgyelgett három gördeszkás srác az állomás előtt, akik valószínűleg láttak valamit, de a lövés után felhúzták a nyúlcipőt. Keressük őket, de egyelőre nem kerültek elő.
Mi van Carmellel?
Bevette magát az irodájába. Én is visszamegyek, mihelyt biztos vagyok benne, hogy semmit nem tehetek az ügyben.
Valószínűleg semmi értelme, mondta Lucas. Nagyon késő van. Mi a helyzet Bátrival? Ki a legközelebbi hozzátartozója?
Még nem találtunk senkit, mondta Cheryl. A szülei meghaltak, és tudomásunk szerint nincs testvére. Nem nősült meg. A pokolba csak van valakie.
Kell, hogy legyen valaki.
Nagyon remélem, mondta Cheryl. Ha kiderül, hogy senkie sincs, rettenetes lenne.